Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Kedves testvérek, gyülekezetünk szeretettel köszönt bennőtöket. Áldjuk Istent, aki arra indította szíveteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, hogy a keresztség által a keresztény anyaszentegyházba befogadhassuk most őket. Készüljünk a keresztelőre, énekeljük el 431. énekünket. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. És azt kérem, hogy a fő utca felüli ablakot csukjuk be. Támadott Jézus Krisztus, mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett és elküldte őket az evangélium hirdetésére. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, ünneplő családok, amikor a keresztség sákramentumát kiszolgáljuk, Jézus Krisztus szavát hallottuk, amely szózat biztosíték számunkra az ő jelenlétéről. Azt hallottuk és azt halljuk, hogy ígérete szerint ő velünk marad mindvégig a világ végezetéig. Talán nehéz erről a mondatról, erről az utolsó mondatról úgy szólni, hogy az emberben ne fakadjanak fel negatív érzések. Mert amíg Jézus Krisztusnak a szava bátorítása mindannyiunkat reménységgel tölt el, hogy velünk van, velünk lesz, ugye az utolsó mondat arról szól, hogy a világ végezetéig lesz velünk. Persze ez az örökké valóságot is jelentheti, de jelenti azt, hogy ebben a világban mindennek rendelt ideje és rendelt mértéke van. Meghatározott idő az, amiben mi magunk élünk. Mint amilyen meghatározott volt számotokra az a pillanat, amikor gyermeketek megszületett. Az a nap, az az óra. Persze nem előzmények nélküli, hiszen egy édesanya a szíve alatt hordja a gyermeket. De mégis egy ponthoz, egy dátumhoz, egy órához kötjük mindazt. És amikor majd felnőnek a gyermekeitek, akkor eljön az az időszak, amikor azt fogják kérdezni, hogy mikor születtem, hogy születtem, milyen volt, és az ember elmeséli elsősorban annak a külső környezetét, hogy éppen rohanni kellett, hogy éppen már ott volt az ember, de nem tudja szavakba ölteni azt a csodát, amit az új élet jelent számára. Hogy a kezében foghatja, megölelheti, megcsókolhatja, és azt mondja, ajándék számára. És amikor elhozzátok ide, az Isten házába, hogy megkereszteljük gyermeketeket, akkor az is egy fontos időpont. És mégis az ige azt mondja, hogy az életünknek az ideje, az életünknek a rendje, még a missziói parancs szerint is meghatározott. Mi magunk ezt nehezen értjük. Gyermekeink, a tiétek pedig még inkább, így mondják már, hogy digitális benszülött. Azok a dolgok, amelyek míg a mi időnkben hétköznapiak voltak, akár egy toronyóra, hogy mutatja az időt, a számukra már sok-sok kérdőjelet is feltesz, hiszen mutatja a telefon, mutatja minden digitálisan az időt. De akik nem ebben a korszakban születtünk, és még karórát hordunk, vagyunk néhányan itt láttunk, mi magunk is az időről megfeledkezünk, mert az órán körbe-körbe jár. Csak hogyha elemet kell benne cserélni, akkor áll meg. Egyébként olyan, mintha nem állna meg, nem volna vége. A régiek ezt sokkal jobban értették, amikor homokórájuk volt. És akarva, akaratlanul látták, ahogyan a homok szemek leperegnek. És kérdésként adatok nekik, hogy mire kaptuk ezt az időt? Mire kaptuk az életet? Mi az a rend benne, amit elérhetünk, amit megtalálhatunk és megtapasztalhatunk? Rendelt időnk van, akkor is, hogyha nem kiküldetésben vagyunk egy meghatározott időre, egy másik országban, akkor is, hogyha nem választott tisztségviselők vagyunk, amely mandátumunk majd lejár, rendelt időben élünk. Talán azt kérdezitek, hogy akkor mire kapták gyermekeink ezt a rendelt időt? Egyesek azt mondják, hogy az időt arra kaptuk, hogy megváltozzunk benne. És hogyha egészen pontosan teológiailag szeretnék fogalmazni, akkor az időt arra kaptuk, hogy megtérjünk benne. Hogy beteljen az idő. Hogy találkozzunk Jézus Krisztussal. Hogy megváltozzunk. Persze most kérdezhetitek, és ebben azonos a véleményünk, hogy egy kicsi gyermeknek miben kellene változnia? Mit akar ráerőltetni valaki? Az életében eljön majd ez a pillanat, amikor meglátja, hogy meg kell változnia, hogy az életében kell, hogy legyen egy döntő fordulat, az Istenhez tartozásnak a döntő fordulata. De most ezt várjuk ezektől a kicsi gyermekektől? Hogy most változtassátok meg az ő életüket? Én azt hiszem, hogy arra kapták gyermekeitek most az időt, hogy legyen nyitva a szívük Isten előtt. Hogy legyen nyitva a ti szívetek is Isten előtt. Hogy elmondjátok neki azt, hogy milyen csodálatos dolog volt ez a pillanat, ez a mai nap, amikor őt megkeresztelték. Hogy nem egy egyház, nem egy lelkipásztor, hanem az Isten személyesen nevén szólította őt. A Szentírásban egy kedves igém, személyes igém ez, megtérésemnek az igéje is, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. A kerességkor ez történik. Isten elmondja, enyém vagy. Nyissátok meg gyermeketeknek a szívét erre a pillanatra, erre a mondatra, hogy Isten tud rólad. Isten ismer téged. Isten szeret téged. mondjátok el neki. Úgy szoktuk mondani ezt a parancsot, hogy missziói parancs, hogy mi, akik itt vagyunk, egy gyülekezet, szülők, nagyszülők, rokonok, akik itt vagyunk Pomászról, Csobánkáról, Maros-Szentgyörgyről, Budakalászról, mi mindannyian hirdessük azt, hogy Jézus szeret bennünket. Ez a küldetésünk. Erre van most rendelt időtök. Erre kaptok időt. Kicsin gyermekeknek a szíve 6-7-8 éves korig teljesen nyitva van az Isten dolga iránt. Használjátok ki ezt az időt. Ez a ti rendelt időtök. És használjátok ti magatok is arra, hogy megismeritek, hogy meggazdagodtok Istennek az áldásával. Mert a másik kérdés, hogy mire kaptuk az időnket, a számunkra, számotokra most így szól, és gyermekeitek számára is így szól, hogy áldássá legyenek környezetük számára. Mit jelent mindez? Ha néhányan megnyitják majd a reformátusok lapját, itt gyülekezetünkben, országos református heti lapunkat, akkor egy olimpiai bajnokkal találkozhatnak a hátsó oldalak egyikén, egy hévízgyörgyi református fiatalemberrel, aki persze már Budapesten él, és kardvívásban lett olimpiai bajnok, Szilágyi Áronnak hívják. Egy református testvérünk, Szilágyi Áron. És amikor megnyerte az olimpiai bajnoki címét, bizonyára többen felkaptátok a fületeket, az első gyors interjúban azt mondta, hogy áldott ember vagyok. Ezt mondta, hogy áldott ember vagyok, hogy kétszer megélhettem ezt a pillanatot, és azt mondta, hogy valaki vigyáz rám. Én azt kívánom gyermekeiteknek, hogy tapasztalják meg az élet minden napjaiban, hogy áldott emberek, és hogy áldásul lehetnek a környezetüknek. Ez a mi célunk, a kereszténységnek ez lehet a célja, ez a kettős célja, hogy hirdesse az evangéliumot, hirdesse a meghalt és feltámadott Jézus Krisztust, és hogy ebből fakadóan áldás legyen a környezetére, a családjára, a szűke településére és egy országra. Mit tehetünk, hogy a világ végezetéig mindez megtörténjen? Mit tehettek? Imádkozzatok. Imádkozzatok Istenhez, akkor, amikor szorult és nehéz helyzetben vagytok, imádkozzatok akkor úgy, hogy Uram segíts, Uram kegyelmez. Ez a legrégebbi imádságok, hadd mondjam így, ökumenikus imádságok egyike. Uram irgalmaz, Krisztus kegyelmez. És azt tanácsolom, hogy ugyanezt az imádságot mondjátok akkor is, amikor életeteknek a szekere szalad. Amikor minden rendben van. Amikor nincsenek betegségek, nincsenek próbák, nincsenek bajok. Uram, irgalmaz, Krisztus kegyelmez, hogy felfúvalkodottá ne legyek. Mi lehet a célja ennek a mai alkalomnak? Megismétlem, sokszor hallottátok. Ebben a rendelt időben legyen áldás a ti gyermeketek, és legyen áldás az ő életén úgy, hogy elmondjátok, és megtanítjátok Krisztus szeretetére, szerelmére. Amen. Kedves testvéreim, azért vagytok itt Isten házában, hogy gyermeketeket megkereszteljük. Megkérlek benneteket, hogy álljatok fel gyülekezetünk közösségének egészével. Jöjjetek közelebb egy picit az úrasztalához. Valljátok meg hiteteket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény Anyaszentegyházban befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, Pomázi református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha igen, feleljük, ígérjük. Ígérjük. Jöjjetek, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervizén átvezetted a szolgasság házából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad és győzelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezeket a gyermekeket, akiket most megkeresztelünk, hogy egyé legyenek, ami Urunk Jézus Krisztussal az ő halálában és feltámadásában. Add, hogy megtisztuljanak és megszabaduljanak minden bűntől. Küld el rájuk szent lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őket az Anyaszentegyház közösségében, és vezesd őket Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjenek hitben. Add, hogy élő tagjai legyenek az Anyaszentegyháznak, melybe most belekereszteljük őket. Add, hogy növekedjenek előtted és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthassanak a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, Urunk, hogy mi mindnyájan a Szent Keresztség által hozzád tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre jutasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség, a tisztesség és az erő örökkön örökké. Amen. Krisztián József, keresztelek téged Atyának, Fiúnak, és a Szentléleknek nevébe is Amen. Balázsi Krisztián József Isten népéhez tartozik.
Jézus Krisztus mondja, hogy a világ világossága, aki ennyire követ, nem jár sötétségben, mert ő lesz az élet.
Takács Gréta Isten népéhez tartozik. Gyere, Jézus Krisztus mondja, én vagyok az ajtó, aki rajtam keresztül megy át, megtartatik. Amen. Isten áldja meg. Fogadják szeretettel ünnepi alkalmunk jeléül az emléklapot. Isten áldja meg. Kedves testvérek, folytassuk Isten tiszteletünket, helyünket elfoglalva. 138. zsoltárunkat énekeljük első és második versszakával, utána pedig majd átadjuk a Szentírást. Szentírás átadása következik most.
Tisztelt gyülekezet, Udvardiné Málik Csillának hívnak, és még egyszer szeretném Szarka Lászlóné és családjának megköszönni, hogy mi kaptuk meg a Bibliát, ez nagyon megtisztelő volt számunkra. Ebben a gyülekezetben családunk régóta benne van. Édesanyám és édesapám itt ismerkedett meg, mikor édesanyám konfirmált. És hát én Szűcs Ferenc professzor úrnál konfirmáltam, majd Tóth László tiszteletes úr áldotta meg házasságomat, és ő keresztelte meg két fiamat, Ádámot és Leventét. És hát most májusban, ugye Levente állt itt az úrasztala előtt, és tett fogadalmat. Szeretném felolvasni, hogy mi milyen igét írtunk a Bibliába. A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelemnek köze van a büntetéshez. Aki tehát fél, abban nem tökéletes a szeretet. János evangéliuma. És mink egy olyan embernek szeretnénk átadni, akivel én egy pár éve ismerkedtem meg, második éve járunk együtt a Károli Gáspár Református Főiskolára, a tanító szakon elkezdtük az óvodapedagógus szakat, és hát remélem, hogy Isten segít minket, és le fogunk diplomázni együtt. Tóth Veronika.
Kedves testvérek, nem felejtem el, hogy amikor 10 évvel ezelőtt ide költöztünk, akkor az első házi úrvacsorai szolgálatok egyike éppen a Málik bácsinál és a Málik néninél volt, a nagyszülőknél, hűséges református atyafiak a közösségünkben, és azt reméljük, abban bízunk, hogy Isten igéje mindenkit, minden generációt megszólít, és részesei vagyunk, részesei lehetünk alkalomról alkalom a vele való közösségnek. Kedves testvérek, folytassuk Isten tiszteletünket, és majd készülünk az ige hirdetésre, folytatódik Isten tiszteletünknek a szokott rendje. Ilyenkor szoktak a gyermekek kimenni gyermek Isten tiszteletre, de legtöbben már nincsenek is bent, de jelzem, 459. énekünk első verszakát énekeljük el.
Mi segedelmünk jön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek. Teljes szent háromság, egy örökkivaló, igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istennek írott igét, úgy, ahogy szól hozzánk ebben az ünnepi órában, írva található Mózes proféta második könyvében, negyedik részének 1-től 16-ig terjedő verseiben. Istennek írott igéjét hallgassuk meg alázattal Sárkány Izabella testvérünk felolvasásában.
Mózes ekkor így felelt: hát ha nem hisznek nekem, és nem hallgatnak a szavamra, hanem azt mondják, nem is jelent meg neked az Úr. De az Úr erre megkérdezte tőle: mi van a kezedben? Egy bot, felelte. Dobd a földre, mondta az Úr. Amikor a földre dobta, az kígyóvá változott, Mózes pedig elfutott előle. Az Úr azonban ezt mondta Mózesnek: nyújtsd ki a kezedet, és ragadd meg a farkánál. Mózes kinyújtotta a kezét, és megmarkolta, az pedig a markában bottá változott. Így majd elhiszik, hogy megjelent neked az Úr, atyáik istene, Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Majd pedig ezt mondta neki az Úr: dugd be a kezedet a ruhád alá. Ő bedugta a kezét a ruhája alá, és amikor kihúzta, hófehér volt a keze a poklosságtól. Ezután pedig azt mondta: dugd vissza a kezedet a ruhád alá. Visszadugta a kezét a ruhája alá, és amikor kihúzta a ruhája alól, ismét olyan volt, mint testének többi része. Ha tehát nem hisznek neked, és nem hallgatnak a szóra az első jelnél, majd hisznek a szónak a következő jelnél. De ha még erre a két jelre sem hisznek, és nem hallgatnak a szavadra, akkor végy a Nílus vizéből, öntsd a szárazra, és a Nílusból vett víz vérré változik a szárazon. Mózes akkor ezt mondta az Úrnak: kérlek, Uram, nem vagyok én a szavak embere. Korábban sem voltam, de azóta sem lettem az, hogy szolgáddal beszélsz. Sőt, inkább nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok. De az Úr ezt mondta neki: kiadott szájat az embernek? Ki tesz némává vagy süketté, látóvá vagy vakká? Talán nem én, az Úr. Most azért csak menj, majd én segítségedre leszek a beszédben, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj. De ő azt felelte: kérlek, Uram, küldj mást, akit küldeni tudsz. Ekkor az Úr haragra gerjedt Mózes ellen, és azt mondta: van neked egy testvéred, a lévita Áron. Tudom, hogy ő jól tud beszélni. Sőt, jön is már eléd, és ha meglát, szívből fog örülni. Beszélj hát vele, és add az ő szájába a szavakat. Én pedig a segítségetekre leszek a beszédben, és megtanítalak benneteket arra, hogy mit cselekedjetek. Ő majd beszél helyetted a néppel. Ő lesz a te szád, te pedig olyan leszel neki, mint az Isten.
Köszönöm szépen. Fohászkodjunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük azt, hogy fiad ért a Krisztusért, újra s újra megengedett, hogy szent nevedet gyermeki alázattal és irántad való mély-mély tisztelettel ajkunkra vegyük. És köszönjük, hogy a mai együttlétben, a mai csendességben is a te kijelentett igédnek az igazságánál tapasztalhatjuk, megélhetjük meg annak az örömét, hogy mint megváltott gyermekeidet nem csak földi létünkről szükséges javakkal ajándékoztál meg, hanem megajándékoztál a kiváltsággal, hogy hihetünk fiadban, hogy Jézus Krisztusnak az érdeméből gyermeki őszintességgel, bizalommal leborulhatunk a te jelenlétedben. Köszönjük, hogy ma is így állunk meg előtted. Megcsodáljuk minden hatóságodat, elfogadjuk mindenek felett való jóságodat és gondviselésedet, és közben emberi létünknek törékenységében és mullantoságában vágyakozunk a krisztusi megtartatásra és mennyei erőforrásokra. Kérünk, hogy ma, amikor a te jelenlétedben különböző helységekből, különböző korosztályú, különböző életkörülmények közül megérkező gyermekeid a te dicsőségedre vágynak, te mindannyiunkat megtudsz, meg akarsz találni. Kérünk, hogy szent ígéd által találjál meg bennünket, és úgy, mint annak idején Mózes, emlékeztesse minket azokra a képességekre, adottságokra, mennyei javakra, amelyekkel szolgálhatunk, amelyekkel bizonyságtevőként a te dicsőségedre munkálkodhatunk. Kérünk, hogy szent lelkednek erejéből adjad számunkra az őszinte önvizsgálatot életünkbe, hogy ne csupán csak az emberi korlátainknak, a felismeréséig és a bennünk rejlő félelmeknek a tudatosításaig jussunk el, hanem hadd jussunk el a mi drága megváltórunkhoz, Jézus Krisztushoz, kinek a nevében elkérhetjük és elfogadhatjuk a bűnbocsánatot, a kegyelmet, az életünkre annyira elengedhetetlen szent lelkednek a bölcsességét és gondviselését. Kérünk, hallgassál meg bennünket, áld meg együttlétünket, és szenteld meg a mi szolgálatunkat szent neved dicsőségére, Anya Szent Egyházadnak növekedésére. Amen. Az ige hallgatásra készünk az 512-es számú ének első versének éneklésével. 512-es ének így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istennek írott igét, úgy, ahogy szól hozzánk ebben az ünnepi órában, írva található a Márk írása szerint való Szent Evangélium 7. részében, 31-től 37-ig terjedő verseiben. Istennek írott igét olvasom az említett ige szakaszból, a Márk írása szerint való Szent Evangélium 7. részéből, 31-től 37-ig terjedő versekből. Melyik ezt szakasz, kérem a testeket, hogy együtt hallgassuk alázatos lélekkel és reménységgel. Aztán ismét kiment Tírus és Szidon határaiból, a Galileai tengerhez ment, a 10 város határain át. És hoztak neki egy nehezen szolló süketet, és kérték őt, hogy vesse rá kezét. Ő pedig, amikor kivitte azt a sokasság közül egymagát, az ujjait annak fülébe bocsájtotta, és köpvén illette annak nyelvét, és föltekintvén az égre fohászkodott, és mondta neki: Efatta, azaz nyilatkozzál meg. És azonnal megnyilatkoztak annak fülei, és nyelvének kötele megoldodott, és helyesen beszélt. És megparancsolta nekik, hogy senkinek sem mondják el, de minél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték. Észer felett álmélkodtak, ezt mondván: mindent jól cselekedett, a süketeket is hallóká teszi, a némákat is beszélőkké. Észer felett álmélkodtak, ezt mondván: mindent jól cselekedett, a süketeket is hallóká teszi, a némákat is beszélőkké. Eddig tart Istennek írott igéje. Hát, hogy meglepő lesz az, amit most kezdetben mondok, de lehet úgy is értelmezni, hogy egyfajta provokáció a jelenlévő testvérek irányába, hogy kétféleképpen lehet ezt a mai ige szakasznak az esemény sorát értelmezni vagy összegezni. Az egyik az a nagyon emberi és emberi létünket, vagy természetünket, vagy gondolatvilágunkat leleplező magatartás, és nyilván, hogy nem értek ezzel egyet, és nyilván, hogy nem erről szól ez az ige, de a provokáció jegyében elmondom, hogy lehet, sokan úgy gondolják, hogy Jézus azért érkezik 10 város határán át a Galileai tengerhez, mert szeretné a népszerűségét, a hírnevét, a dicsőségét növelni abban a közegben. Hogy Jézus csak azért jön ismételten, mint egy maga mögött hagyva a korábbi helyet, ahol gyógyított, ahol csodát tett. Azért hagyja maga mögött ezt az életteret, és azért jön el újra a 10 város határán keresztül Szidon és Tírus vidékéről a Galileai tengernek valamelyik térségével, hogy hát ott újra a maga népszerűségét, a maga hírnevét, a maga dicsőségét növelje, holott tudjuk, hogy Jézus sohasem erre törekedett. Tehát sohasem volt Jézusban ez az emberi indítatás és ez a vágy, hogy népszerűnek lenni, hogy egy csoporton vagy egy közegen belül a fontosságnak a jellegét képviselni. Időnként talán rajta kapjuk magunkat ezen, hogy szeretjük, vagy szeretnénk, hogyha körülöttünk forogna a világ, hogyha ránk figyelnének, hogyha mindenki elhallgatna, és csupán csak csüngene a szavainkon, vagy vágyakozna azon, hogy na most mit fogok mondani, mi az, amivel egy embertársat, egy közeget úgymond útba tudok igazítani. Hát remélem nem okozok csalódást senkinek, de a legnagyobb bizonyossággal merem állítani, hogy Jézus nem ezért jön a Tirus-Szidon vidékéről a tízvárosnak a határán keresztül Galilea vidékére, hogy maga népszerűségét vagy maga hírességét nyilvánvalóvá tegye. Akkor miért jön? Azért jön, mert szeretni a szeretetét, a gondoskodását újra gyakorlatba ültetni. Szeretné a korabeliekkel, szeretné a mindenkoriakkal megéreztetni azt, hogy az ő közelségében mennyi áldás, mennyi lelki béke, mennyi mennyei jóság és gondviselés árad az embereknek a szívébe, az embereknek a lelkébe. Most akkor hadd tegyem fel a kérdést magamnak is, nektek is. Miért vagyok ma itt a templomban? Azért, mert megérkeztem Maros-Szentgyörgyről, és az elmúlt napoknak az esemény sora után beletartozik ebbe a találkozásba egy Isten tiszteti szolgálat is? Hát régen rossz, ha ezért vagyok itt. Azért vagyok itt a templomban, mert vendéget fogadtam, és hát úgy illik, hogy a vendégfogadó a vendégével együtt eljön a templomba. Régen rossz. Azért vagyok itt a templomban, mert hát ha eljöttem olyan messziről, és az elmúlt napoknak sokfajta esemény során keresztül élményekben volt részem, akkor úgy illik, hogy hát a vendégfogadó családdal együtt eljövök a templomba. Régen rossz. Nem ezért kell ide jönnem. Mert ha csak ezért vagyok itt, egy külsőség, egy látványosság, egy látszulagosság jegyében, akkor az nagyon fájdalmas valóság. Akkor az ijesztő tényszerűség. Ezt az ismét szócskát használja Márk evangélista, mikor azt halljuk, hogy Jézus azért megy Galileának ennek a bizonyos vidékére, mert szeretne újra gyógyítani. Mert szeretné az ő Isten fiúságát, az ő áldott orvos mi volt, tehát nagyon sok ember számára nyilvánvalóvá tenni. És én nagyon remélem, hogy ma így hallgatjuk ezt az igét, és ezért vagyunk itt ebben a templomban. Nem a külsőségért, nem a szokásosságból, nem azért, mert bizonyos elvárásoknak akarok megfelelni, vagy bizonyos szokásoknak akarok eleget tenni, hanem azért vagyok itt ebben a templomban, mert szükségem van Jézusra. Mert szükségem van arra, hogy Jézus Krisztus megtaláljon engem. Mert szükségem van arra, hogy Jézus Krisztus meggyógyítson engem. Mert szükségem van arra, hogy Jézus Krisztus bizonyságtevővé tegyen engem. Mert szükségem van arra, hogy az én létszükségletemben, az én szeretett igényemben valaki valóban igazán megajándékozzon engem. És nyilván, hogy nem én leszek a lelkipásztor az, aki ezt az ajándékot tudom átadni nektek, testvéreim. Hiszen egy gyarló, esendő ember áll itt a szószéken. A maga Úristen fogja ezt nektek átadni. Hogyha ezzel a vágyal, ezzel az igénnyel, ezzel az óhajjal vagytok úgy, itt ebben a hajlékban, mint ahogy elhozták ezek a szülők a gyerekeiket, egy bizonyos vágyal, váradalommal, reménységgel ebbe a templomba. Az igénynek az első üzenete így hangzik, hogy ez a bizonyos beteg ember, nehezen szóló, dadogó, süket ember, valakiknek a jóvoltából, gondoskodásából megérkezik Jézusnak a közelségébe. Nem tudom, hogy kik voltak ezek, akik odavitték Jézushoz ezt a beteg embert. Annyit mond el az ige szakaszunk 32. verse, és hoztak neki egy nehezen szóló süketet, és kérték őt, hogy vesse rá a kezét. Hát elsődlegesen talán a legtermészetesebb, azt mondom, hogy a családtagok voltak azok, akik ezt a beteg embert, ezt a beteg családtagot odahozták Jézusnak a közelségébe. Odahozták, mert szeretik ezt a családtagot, mert fontos nekik ez a családtag. Mert érzik azt, hogy ennek a családtagnak szüksége van a gyógyulásra. Mert igénylik azt, hogy ennek a családtagnak az életében történjen meg a csoda. Most mondhatjátok azt, hogy igen, a családtagjaimmal többé-kevésbé eljárunk a templomba, de itt egy nagy család vagyunk. És nem lehet mentegetőzni, nem lehet hárítani, nem lehet szabadkozni, hogy antipatikus, hogy ellenszenves, hogy kifogásolni való magatartású élet, közösségben élek embertársakkal, akkor ő nem a családtagom. Akkor őt nem akarom Jézus Krisztus közösségébe megérkeztetni. Mert mindannyian egy atyának a gyermekei vagyunk. Mindannyian a mindenható Isten szeretetéből Jézus Krisztus által meghívást nyertünk a nagycsaládi kötelékbe. Lehet, hogy családtagok voltak, akik odavitték ezt a beteg embert. De elképzelhető, hogy a barátai voltak, akik odavitték ezt a beteg embert Jézus közösségébe, közelségébe, mert baráti elköteleződésük azt sugallta nekik, vagy azt késztette bennük, hogy vigyük el a barátunkat Jézusnak a közösségébe, hadd gyógyuljon meg ő is. És akkor megint tágul a kép, és akkor már a családtagon túl láthatom az embertársamban a barátot. Mert Jézus azt mondja, hogy ti az én barátaim vagytok, és ha mindannyian Jézushoz tartozunk, akkor a barátai vagyunk, és ha Jézus barátai vagyunk, akkor egymással is barátok kell legyünk. Azt mondja ez az ige szakasz leírója, hogy azért viszik talán a barátok oda Jézushoz ezt a beteget, mert így, ahogy van, őt elfogadják, és igyekeznek őt támogatni. Milyen jó lenne, ha el tudnánk fogadni egymást úgy, ahogy vagyunk. Nem egyet érteni a bűneinkkel, nem egyet érteni az embertársunknak a bukásával, a gyengeségével, a hiányosságával, a naponkénti belső tusakodásából induló, esetleges indulatosságával, nem ezzel kell egyet érteni, hanem elfogadni őt úgy, ahogy van. Hiszen Jézus Krisztus is úgy fogad el bennünket, ahogy vagyunk, nyilván nem ért egyet a bűneinkkel, de hát a megpecsételő szeretetében, a Golgotai keresztának az áldozatában nyilvánvalóvá teszi mindannyiunk számára, hogy úgy fogad el, ahogy vagyunk. És így akar bennünket szeretni, és így akar bennünket egy életen keresztül hordozni. És lehet, hogy ezt a korabeli betegembert talán a szomszédok vitték Jézushoz, nem tudom. Ismételtem mondom, nem tudom. De ebben az odavívésben, ebben a Jézushoz való közelítésében ennek a beteg embernek nem csak a szeretet van, nem csak a fontosságának, ennek az embernek a fontos létének az éreztetése van, nem az elfogadás van csupán csak, és nem csak az igyekezet, hogy támogatni, hanem van ennek a magatartásnak a háttérében egy féltő szeretet. Ugye egy süket embernek a háta mögött annyi mindent el lehet mondani. Úgy ki lehet csúfolni, úgy gúnyt lehet üzni egy süket emberrel, hogy ő azt nem hallja. Nevetségesé lehet tenni az embert. Mikor szoktunk mi egymás háta mögött mondani merészen nagy dolgokat vagy véleményt, amikor az az ember nem hallja. És mindannyian ilyenek vagyunk, hogy az embertársunknak a hátterében aztán nagyon bátrak tudunk lenni. Le tudjuk járatni egymást. Embertársainknak a becsületét sárba tudjuk tiporni. És ez fáj. És ez gyötrelmes. És ez aggasztó. És nagyon jó, hogyha van valaki, aki ebben az élethelyzetünkben is, amikor látja, hogy mennyire kiszolgáltatottak, mennyire másoknak a gúnyt tárgyaival válunk ebben a világban, ha valaki minket oda akar érkeztetni Jézushoz, hogy gyógyuljunk meg. Nem biztos, hogy arra meggyógyulni, hogy meghallani, hogy mennyi aljasságot ránk mondanak, vagy mennyi alaptalan dologgal megvádolnak bennünket, nem ezért. Hanem, hogy a Jézus Krisztussal közösségben akár ezeket a mély időszakokat is az ember el tudja hordozni. Méltósággal Jézus Krisztusba vetett hittel az élet útján tovább tudjon menni. megérkezik ez a betegember Jézushoz, és magamnak azt jegyeztem le a jegyzetbe, mint második üzenetet. Jézus személyében egy önzetlen jóbarátra, egy más értékrendű családtagra talál ez az ember. Mert Jézusban a teljes elfogadás van. A teljes jóság van, a teljes megértés van, a teljes szeretet van. A teljes csodatevő, együttérző gesztus van ennek az embernek az irányába. Vannak családtagjaink, vannak szeretteink, vannak barátaink, vannak szomszédaink, vannak hozzánk tartozó emberek. De egy valaki az, aki a legmesszebb menő együttérzéssel, elfogadással, megértéssel, türelmességgel, jósággal és bátorítással van ott az életünkben. És ez nem más, csak Jézus. A legnemesebb, a legáldásosabb módon ott van, mint társ, mint családtag, mint barát, mint szerető embertárs, az én érdekemben, az én gyógyulásomnak az érdekében. Jézus tovább viszi ezt az embert ebből a tömegből, akik szinte már sűrűsödnek Jézusnak a jelenlétében vagy a társaságában. Kiviszi, csak kettesben vannak kint, és Jézus jel, hogy nem mondhatja ennek az embernek, hogy szeretlek téged, vagy hogy éreztesse ezzel az emberrel a szavaknak a szintjén, hogy számíthatsz rám. És ennek a nagyon bensőséges, nagyon meghitt hangulatnak a jegyében érinti ezt az embert. Azt gondoltam magamban, szabad, talán nem nagy bűn felhozni a szószékre, hogy a testbeszéden keresztül üzeni ennek az embernek, hogy szeretlek. Hogy elfogadlak. Hogy úgy, ahogy vagy, a félelmeiddel, a kétségeiddel, a fájdalmakkal telített életeddel, a hátrányos helyzetből fakadó sokfajta gyötrelmeddel, én így szeretlek téged. Hiszen Jézus érinti ennek az embernek a fülét, és érinti ennek az embernek a nyelvét. Nyilván sokkal több van ebben, mint amit én itt most el tudok mondani. De ebben a gesztusában Jézus mint egy érezteti, mint egy tudomására akarja hozni ennek az embernek, hogy számíthatsz rám, hogy nem utasítlak el, hogy nem vagy számomra közömbös, hogy én így szeretlek, ahogy vagy, és így akarok rajtad segíteni. Hiszem azt, hogy Jézus ma is nem ezeknek a szavaknak az üzenetén keresztül csupán csak, de talán ezeken keresztül is, de szent lelkének az érintésén keresztül akár a fületeket meg tudja érinteni, akár az ajkaitokat majd bizonyságtételre tudja készíteni, hogy érezzétek meg, hogy nagyon fontos, nagyon értékes gyermekei vagytok Jézus Krisztusnak ebben a világban. Van egy folyamat, ahogy Jézus ennek az embernek a jelenlétében cselekszik. Ezt az embert családtagok, barátok, szomszédok, nem tudom kik, odahozzák Jézushoz, érik Jézustól, gyógyítsa meg. Jézus a mindenható Isten fia, oda viszi az atyának a közösségébe ezt az embert, imádkozik az atyához, és kéri az atyától, hogy gyógyítsa meg. Jézusnak hatalmában áll gyógyítani. Jézusnak hatalmában lett volna abban az embertársi közegben, ahol olyan sokan összetömörültek ennek az embernek a hallását, a beszélő képességét visszaadni. Nem ezt teszi. Oda viszi kettőjüket, önmagukat Isten jelenlétébe. És Isten jelenlétében elkérve a mindenható Istentől az erőt, elkérve a mindenható Istentől ennek az embernek az életére nem csak a fizikai képességeket, hanem a lelki felismerésre való ajándékot, kéri az atyától, hogy gyógyítsa meg ezt az embert. Nem mi akarjuk az embertársainkat meggyógyítani. Nem mi akarjuk az embertársaink életében úgymond egy leszabályozott életrendet megszabni. Figyük oda Jézus Krisztusnak a közösségébe. Az imádságainkban, ugye, ahogy elhangzott a keresztelési szertartásban, hogy ezeknek a szülőknek akkora kiváltságuk, akkora lehetőségük ezeket a gyerekeket imádságban Isten jelenlétébe odavinni. Vigyük oda az atyához ezeket az embereket. Ne méricskéljük őket. Ne értékeljük őket. Ne foglaljunk állást ezek mellett az emberek mellett Isten jelenlétében. Ne akarjuk úgymond az Úristen kioktatni, hogy Uram, érdemlegese vagy nem érdemlegese arra, hogy őt meggyógyítsad. Csak vigyük oda Istennek a jelenlétébe. És Jézusnak a közösségében kérjük az atyától, hogy történjék meg a gyógyulás az életében. Időnként megütik vagy megcsapják a fülemet olyan szófoszlányok, olyan elég meredek vicceknek a szavai, amelyeket jó, hogy nem hallok talán. Mert erre képesek vagyunk. Mert ez a mi emberi adottságunkból adódó képességünk, hogy ami népszerű, ami jól menő, ami hangzatos, arról tudunk beszélni. És süketek vagyunk azon a téren, hogy meghalljuk Istennek az üzenetét. És bilincsbe van verve a nyelvünk azon a téren, amikor bizonyságot kellene tenni. Nem én, valaki más menjen. Hálás vagyok, hogy Sárkány Izabella elvállalta, nem csak itt, hanem otthon is sokszor elvállalja a szolgálatot. De ez mindenkinek egy nagyon nagy lehetőség, és nyitottság Isten részéről, hogy bizonyságtevővé lenni. Ugyancsak az buszon történt meg, mikor jöttünk errefelé, hogy hát valakinek fölajánlottam, hogy segítenék a hűtőládájában, hogy leemelni, mondott a magas polcról, és azt mondta, hogy boldogulok. Mi van ebben a szóban, hogy boldogulok, hogy tudok érvényesülni, hogy amit kitűztem magam elé, amit szeretnék megvalósítani, azt meg tudom valósítani. De hát itt van egy süket, egy nehezen beszélő, dadogó ember, és nem tud érvényesülni, nem tud boldogulni. De valaki mindannyiunkat boldogoknak akar látni. Valaki mindannyiunkat azt akarja nem csak a fülünkbe, hanem a szívünkbe is sugalni, és ajándékképpen elhezni, ami által valóban boldog leszek. Boldogok, akik hallgatják tőlem ezeket a beszédeket, és megtartják. Valaki valóban boldogoknak akar látni bennünket, függetlenül, hogy milyen életérből, milyen messziségből jöttünk erre a mai alkalomra, és ezt a boldogságot csak azt tudja adni, aki Jézus Krisztusnak az atya, aki mindannyiunknak az atya. Miért adja vissza Jézus ennek az embernek az egészségét? Miért teszi Jézus Krisztus képessé ezt az embert arra, hogy tudjon beszélni és tudjon hallani? Nem csak azért, mert Mózes könyvében azt hallottuk, hogy azt mondja az Úristen, hát kiad az embernek szájat, vagy kiteszi az embert némává, vagy süketté. Nem csak ezért. Hanem azért, mert Jézus azt akarja, hogy ez az ember, ez a korabeli galileai vidéken tartózkodó süket néma ember teljes életet éljen. Látjuk azt, hogyha valaki süket, vagy hogyha valakinek meggyengült a hallása, vagy hogyha valaki akár nehezen beszél, hogy mennyire problémás annak az embernek a társadalomba való beilleszkedése, vagy érvényesülése. No, én azt mondom, hogy Jézus nem csak egy földi létre való teljes esélyt kínál, vagy életet kínál ennek az embernek, hanem a mennyei országra való teljes életet is ő tudja ennek az embernek fölkínálni. Mert majd hallhatja Jézusnak a bizonyságtételét, majd a bizonyságtételnek a hallatára, vagy ösztönzésére elmehet, és ő maga is bizonyságtevővé lehet abban a korban, abban a világban. Van, aki csak ebbe a földi életre akar berendezkedni. Van, aki csak ennek a földi életnek a hangzavarával akarja a maga életét úgymond teletömni. És van, aki tudja, hogy ennél a földi, mullandó, enyészet alá vetett földi létből van egy hazaérkezési lehetőség. És ez csak Jézus által lehetséges. És ezért adja Jézus, vagy ezért kínálja Jézus ennek az embernek a lehetőséget, és nyújtja át a gyógyulásnak a lehetőségét az efatta szóval, nyilatkozzál meg szóval, mert azt akarja, hogy ez az ember a teljes mennyei életre feljogosultá legyen. Kit fog hallani ez az ember akkor, amikor meggyógyul legelőször? Nyilván nem a sokaságot, mert nincs ott a sokaság mellette. Kinek mondhat ez az ember legelőször köszönetet? Hát nyilván nem a barátoknak vagy szomszédoknak, akik őt elhozták, hanem Jézusnak. Kit hallgathatok én rendszeresen? És a csobánkai gyülekezetben hallottam, hogy megjelent a hangos Biblia, ha jól emlékszem, ez volt a címe, vagy az a megnevezése hirdetésképpen. Kinek a hangját kell nekem hallanom? Kinek a jelenlétében kell nekem újra és újra lélekben feltöltekeznem? Kinek lehet nekem köszönetet mondanom? Hát nyilván, hogy Jézus Krisztusnak. És ha hallom a szavát, és ha komolyan veszem a szavát, és Mózeshez hasonlóan engedelmeskedem ennek a küldőszónak a hatására és biztatására, akkor nem egyéb, mint a teljes életre való felkészülésnek a folyamatába beléptem. És hiszem azt, hogy Jézus ezért adja a gyógyítást ennek az embernek az életében. Harmadik üzenet, amivel zárul az ige szakasz, miért tiltja meg, és mikortól szűnik meg ez a tiltás, ennek az embernek az irányába Jézus részéről azt, hogy ne hirdessék azt, ami történt, ami ott, mint csoda eseményként megvalósult. És halljuk az ige szakaszban, hogy szerfelett ámulkodtak, a csodán való érzelmi csüngés volt az, ami ezeket az embereket meghatározta. Mi volt ott akkor, amikor Jézus visszavezette bizonyára neki köszönetet mondó, és az ő szavát örömmel nyugtázó embernek a visszavezetés után? Mi volt az emberekben? Csodálkozás. Hogy Jézus egy újabb csodát tett. A szerfelett való ámulkodás. A pillanatnyi szalmalánkszerű hangulat. Hogy itt van valaki, aki rendkívül erőkkel, ilyen képességekkel bír. Jézus azt mondja, hogy ne hirdessétek ezt. Mert Jézus nem azt akarja, hogy csupán csak rövid, ideig, óráig tartó csodálkozással viszonyuljunk ő hozzá. Jézus azt akarja, hogy teljes odaadással és teljes gyermeki bizalommal viszonyuljunk ő hozzá. Szokták mondani, hogy minden csoda 3 napig tart. Nem tudom, hogy az a meggyógyult ember mennyi ideig bízott aztán még Jézusban, vagy követte Jézust egyáltalán, vagy foglalkoztatta őt az, hogy el kell mondani, hogy mi történt az én életemben. Lehet, hogy elmondta, aztán elhalványult ez az emlék, és lehet, hogy Jézustól távol szakadt. Jézus többre hívott el minket. Nem csak holmi, pillanatilag, átmenetileg föllángoló hangulat jegyében felismert csodáknak az elfogadására. Jézus arra hívott el bennünket, hogy egy életre szólóan vele közösségben maradjunk. Nemrég volt egy esküvő, amikor a Nász nagydéknál korábban, évekkel korábban egy gyereket kereszteltem, és tudtam róla, hogy elmentek a pünkölista gyülekezetbe. Kértem, hogy jöjjön, hagyjon nyilatkozatot, ha már elment, akkor tudjam a lélekszámból leírni. És azzal érvelt nekem, hogy ott a karizmatikusoknál, na ott aztán van csoda. Mindig azt mondom, hogy ha valaki elmegy a református egyházból, talán az én okom miatt, az én emberi gyengeségem miatt, vagy bármiért, mert nem találta meg a Krisztust, de elmegy egy olyan helyre, hogy megtalálta Krisztust, örömmel, hálával fogadom, mert nem én vagyok a lényeg, nem a református egyháza az üdvözítő, hanem a Krisztus. És Jézus ezt akarja. Ne csak ideig, óráig, átmenetileg, hangulat jegyében kötődjünk, vagy viszonyuljunk ő hozzá. Jézus azt akarja, hogy valóban egy életre szólóan elköteleződjünk ő mellette, hogy valóban hosszú távú elköteleződésünkből mély-mély hála fakadjon az ő irányában. Azzal kezdtem az ige hirdetést, hogy lehet, hogy sokan úgy gondolják, Jézus csak azért ment a Szidon Tirusz vidékéről a 10 város határán át Galilea vidékére ismét, mert népszerűséget, emberek által való csodálatot, elismerés keres, vagy akar begyűjteni. Hát azt mondom, Jézus Krisztus azért megy erre a vidékre ismételten, mert szerfelett való szeretetével, gondoskodásával a korabelieknek is teljes életet akar kínálni. Hiszem azt, hogy Jézus Krisztus ma is ezzel a szándékkal, ezzel a szeretetteljes, együttérző, gyógyító hatással keres mindannyiunkat. Nem a maga népszerűségét keresi, hanem azt akarja, hogy boldoguljunk, hogy vele közösségben a teljes életre, az örök életre méltókká tétessünk. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük azt, hogy Jézus Krisztus él és uralkodik örökkön örökké. És köszönjük, hogy az ő föltámadott és dicsőséges mi voltában mindannyiunkért kimondhatatlan imádságokkal közben jár a te atyai színed előtt, hogy a mi életünk megnyilatkozzék az igédnek befogadására, az örök életből fakadó áldásoknak az elfogadására, a Jézus Krisztus a való naponkénti szolgálatnak a komolyan vételére és megbecsülésére. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy fiadért a Krisztusért szólíthatunk meg téged, úgy, mint mennyei atyánkat, mint örökké való urunkat, mint életünket kezedben tartó, oltalmazó mennyei gazdánkat. És kérünk, hogy a te szereteted által hordozzál minket a továbbiakban is. Nem csupán a mi emberi egyéni céljaink, érdekeink vagy sírelmeink közepette, hanem Jézus Krisztusnak a közösségében, a te anyaszent egyházadnak, a te örök életre meghívó bizonyságtevőknek a közösségében. Segítsél meg, hogy halljuk a te kijelentett igédet, vegyük komolyan a te üzenetedet, és éljünk azokkal az alkalmakkal és lehetőségekkel, amikor a megértett, az elfogadott, az életünket megjobbító és megszépítő mennyei kincsekkel tovább mehetünk. Ebben a világban sok-sok némaságban, sükettségben, földi életének sokfajta buktatójában megkeseredett embertársunkhoz. Kérünk, Urunk Jézusunk, hogy úgy, ahogy Pál apostol szavain keresztül meghirdetted, ugye a mi egyéni életünkre is tedd érvényessé, hogy akiket elhívtál, azokat megigazítottál, csak akiket megigazítottál, azokat meg is fogod dicsőíteni. Segítsél meg, hogy ennek a dicsőségnek a bizonyosságában, és a te érettünk hozott áldozatodnak az áldásosságában tudjunk nap mint nap lélekben elcsendesedni, és a te kijelentett igédnek erejével meggazdagodottan a holnapok felé elindulni. Köszönjük, hogy megérkeztettél bennünket ebbe a gyülekezeti kötelékbe. Köszönjük, hogy a több éves találkozásokból és egymás hite által való épülésekből újra meggazdagodottan és lelkiekben fölvértezetten mehetünk az életünk útjára. Kérünk, hogy úgy, ahogy eddig is pásztoroltál bennünket, és útjainkban, küldetésünkben, szolgálatunkban, te tőled kapott ajándékainknak az osztogatásában segítettél bennünket, hogy továbbra is segítsél meg bennünket, segíts meg ezt a vendégfogadó gyülekezetet, mindazon családtagokat, családokat, akik befogadták a Maros-Szentgyörgyről érkezett testvéreiket. Áld meg ennek a gyülekezetnek lelkipásztorát családi kötelékén belül egyaránt és munkatársainak a szeretett közösségében, hogy tudjanak a te dicsőségedre továbbra is munkálkodni, alázatos, következetes, szeretetteljes és gyümölcstermő munkájukkal ennek a földi létnek sokfajta nehézségéből te hozzád megérkezni. Köszönjük, Atyánk, hogy mindenek felett a te jóságod és a te szereteted a mi életünket oltalmazza, hordozza és igazán szépé, áldásossá változtatja. Fiadért, a Krisztusért kérünk, hogy hadd legyen már itt a földi létben is úgymond teljes életünk, neked tetsző, küldetésedet teljesítő életünk, és majd egykoron fiadnak az érdeméből hadd érkezhessünk haza a teljes életre, az örök életnek a dicsőségébe. Áldjál meg a hazautazásunkban, áldjál meg a naponkénti családi otthonainknak a békességében, bensőségében, áldjál meg bennünket, hogy hálásak legyünk te neked, hogy velünk voltál, velünk vagy, és velünk leszel minden napon a világ végezetéig. Amen. Bizalommal tárjuk fel a mi szívünket csendes imádságban Isten szín előtt. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát, mondjuk el együtt az Úr Jézus imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Megköszönjük Becskős nagytisztelt úr ige hirdetését. Köszönjük, hogy eljöttek Maros-Szentgyörgyi testvéreink közénk.
Szeretettel köszöntjük kedves feleségét és gyermekeiket is alkalmunkon. Az Úristen áldása legyen életeteken, minden munkátokon. Egyben szeretettel kérjük a reménységkórus szolgálatát is. Legyenek ők is a mi Isten tiszteletünk szolgálói.
Thank you. Isten együttséget, csak ennyi szóra, szóra sikással, a már gyűrűk seregével igéznek, s nagyon szívegyel. Megint a jó világos keresték, sápadta minden farizeusok. Adják csak, hogy te katonád még, mert borongott csalom és barátok lennél Krisztusok. És én vennének a katonáktől fokosó száját kitörigék, mert hát ha mi is csak föltámadnak. Amit félhajtékos tétvár mondott, én ezen minden költők közül te kaptad keresztet és mindenkát, mert minden költők költője voltál, mert Istennek oldottak meg legemberi, legalábbiak. Mert Réma, te neved, én Krisztus, s így árultottak. A nagy hirdető árultották Pilátusnak, hogy is nagyszerű példaságot. Isten, torunk és tető. Sokan lehet tartani. Nagy felállít. Nincs fáj, hogy itt vagyunk. Vágyt egy kébajtunkra a tajkat, és mondani, te egyikőségeddel harmadat fölállod.
Thank you. Thank you. Tudom, hogy mennyi minden tudunk arról, hogy minket miért
hagyja, és mégis együtt lehetünk, és itt van érezhetünk magunkat köztetekésért. Nagyon szépen köszönjük mindent, hogy Isten a tárlátából fotója, mint a sokszoros alatt, amit tárlátoztatunk jelen napokban, és ha Isten is ügy akarja, és érted, jövőre is találunk a rossz szennyekre. Az egyiket a kórus részére. Két kórusnak a neveke van tüntetve rajta, és a közös küldetésünknek a szimbóluma az, hogy énekeljetek a kórusra. Mert külön-külön is, amikor külön szolgálunk, és amikor Isten is egyszer, akkor is egy szolgálni, sok erőket is érjük benneket. És szabadon fogjuk jövőre mutatni fogunk. És érdekesünk, hogy a Szabusz vegyessal vezetője, Krista, nemrég egy pár héttel ezelőtt lett asszonyba, és úgy gondoltuk, hogy neki is egy kis ajándék a szolgálat, amikor majd használjátok, mindig szeretetre gondoljuk a személyiségből, és amit szeretettel tettük.
Megköszönjük a Reménység kórus szolgálatát, az Úristen áldja és őrizze meg kedves mindannyiukat. Megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát is. Múlt héten tartottuk gyülekezeti délutánunkat. Köszönjük az abban való előkészületet, a szállítást, és köszönjük a Reménység kórus fogadásával kapcsolatos minden szolgálatát gyülekezetünk minden tagjának. Kedves testvérek, konfirmációi alkalmainkat hirdetem. Szeptember 16-án gyermekkonfirmációi szülőértekezletet tartunk azoknak a gyermekeknek és szüleiknek, akik kis kátéra iratkoznak be. A 6. osztályt elkezdő gyermekeket várjuk erre az alkalomra. A káté órák a kiskáté péntekenként 4 órától, a nagykáté majd 5 órától lesz, az első alkalom szeptember 23-án lesz. Felnőtteket is szeretettel várunk felnőtt konfirmációi alkalmakra, 2 hetente szerdánként 7:30-tól kezdődnek majd az alkalmak, a jelentkezési határidő szeptember 23, és az első alkalom szeptember 28-án lesz. Meghívót kapott gyülekezetünk jövő hét szombatra, szeptember 17-én délután 3 órakor ad hálát Istennek az erdőkertesi gyülekezet elkészült templomáért, templom szentelésre hívnak és várnak bennünket, testvéreink. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink, 2016 augusztus 18-án életének 95. évében elhunyt Tóth Alfréd testvérünk temetése szeptember 7-én volt a Szent István telepi temetőben. Istenünk vigasztalását kérjük a gyászolóknak. Hétközi alkalmaink a szokott rendben lesznek, jelzem, hogy imaóránk is lesz ezen a héten. Jövő héten vasárnap 9 órakor Csobánkán lesz istentiszteletünk, 10:30-tól pedig Pomázon, alkalmunkon megkereszteljük Filip Nimródot és Vince Bobák Regőt. Délután 4 órától a pomázi gyülekezeti házban két alkalom lesz párhuzamosan. Egyrészt gyermek délutánt tartunk, melyen forrasztunk és papírmunkák várják a gyermekeket. Ezzel párhuzamosan pedig minden szülő részére egy új alkalom kezdődik. A szülőknek Szarka Miklós 3 előadását fogjuk majd átbeszélni, átgondolni család és nevelés témában. Sok szeretettel várunk minden szülőt szeptember 18-án 16 órára az emeleti terembe. És végül, de nem utolsó sorban, a Reformátusok lapjában olvashatunk arról, hogy a Magyar Bibliatársulat elkészítette a hangzó Bibliát. Letölthető ingyenesen bárki részére, aki szeretné hallgatni Isten igéjét, és néhány héten, hónapon belül pedig elsősorban látássérültek számára egy olyan kis MP3 lejátszó kerülhet átadásra, amelyen az idősek is tudják majd megtalálni a Biblia könyveit. 3 gomb lesz rajta, tehát nem kell a menücsillag 2-ös keresztet beütni, hanem csak 3 gomb, amivel mindenki hallgathatja, idősként is, látássérültként is. Isten igéjét ezt ingyenesen kaphatja meg, ha megigényli majd a Biblia társulatnál. Kedves testvérek, a hirdetések és istentiszteletünk végéhez értünk, záró énekül az 512. dicséretünk második és negyedik versszakát énekeljük el.
Fogadjuk az áldást. Növekedjetek a kegyelembe, és a mi Urunknak, megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Őneki legyen dicséret és dicsőség, mind most, mind örökkön, örökké. Amen.
jó.